Üdvözöllek benneteket szeretettel. A maradék négy alapelvről szeretnék beszélni. A pihenés, táplálkozás, mértékletesség, illetve a lelki nyugalom, Istenbe vetett bizalom alapelvéről. Mint látjátok az ábrán, már négyet átvettünk, és megfigyelhettük ezen alapelveknél, hogy egyszerűek, logikusak és rendkívül hatékonyak. A következő négy alapelv szintén ilyen, tehát rendkívüli hatással bírnak. A pihenés a következő. Mindannyiunknak szükségünk van pihenésre, meg nyugvásra. A Teremtő úgy alkotott meg bennünket, hogy lecsendesedjünk időnként, visszavonuljunk, és egy különleges fizikai törvény is jelzi ennek a jelentőségét, hogy a pihenés fázisa alatt nő az izomzat például. Gyógyul, regenerálódik a szervezet a leghatékonyabban. Éjszaka növekszenek a növények. Éjszaka zajlik a nagy anyagcsere rendeződés, a fehérjeszintézis a szervezetben, és a gyógyulás is. Minden szervünknek szüksége van pihenésre, az emésztőszerveknek is. Mint hallottuk az elmúlt előadáson, hogy 5 óra kell minimum, de inkább a 6 óra a legjobb. 4 óráig van általában az étel a gyomorban, 5. órában a gyomor egy kicsit pihen, és a 6. órában készülne elő a következő emésztésre. De a vesének is vannak ilyen fázisai, hogy felkészülés, pihenés és aktív tevékenység. Tehát ezt így szinte minden szervre el lehetne mondani, hogy szükség van pihenése a szívnek is. Többet pihen a szív, mint dolgozik. Ugye 1/8 másodperc alatt összehúzódik, utána pedig elelnyed a többi idő alatt. Pihenés nélkül nem tudunk élni. Alvás nélkül nem tudunk élni. Ennek is megvannak a maga törvényei. Sajnos sokan nem tudják, ezért megy tönkre az életük, mert hogyha éjfél előtt nem fekszünk le megfelelő időben, a legjobb lenne a sötétedéssel együtt lefeküdni, és a napfelkeltével felkelni. Nem véletlenül a téli időszakban a megnyújtott sötétségi idő, ez is elgondolkodható, mert a szervezet ilyenkor kevesebb vitaminhoz, ásványi anyaghoz jut, hogy miért nem kell nagyon magyaráznom, és ezért a szervezet lassabban pihenni ki magát. Tehát télen ezért alszunk tovább, például. De amikor frissek vagyunk, normális, átlagos helyzetben egy felnőtt embernek 7-8 óra alvás bőségesen elég, minél tisztább a szervezete az embernek, annak arányában szép lassan csökken az alvás szükséglet. 7, 6, 5, 4 órára is. Amikor például böjtölünk, sokszor megfigyeltük, hogy 4-5 órai alvás bőségesen elég. Na persze nem egy napi böjtről van szó, hanem mondjuk egy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 napos böjtnél a szervezet egyre jobban megtisztul, és annál könnyebben felfrissül. Tehát a pihenés nagyon nagy jelentőségű gyógyerő, lelki üzenet is van benne. A 127. Zsoltár mondja, hogy hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában áld eleget. Ez az ige arra tanít, hogy nem a tevékenységből, nem a tenni-venni akarásból, hanem a megnyugvásból, a békességből, a csendből, a pihenésből merít igazi erőt az ember, mert Isten így áldja meg az embert. Ugyanis, ami persze nem azt jelenti, hogy ne tegyünk napközben fontos dolgokat. A 10 parancsolatban, a 4. parancsolat azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, azokat is, amik nem kellemesek vagy kedvesek, de a kötelességünk mégis. Lehet, hogy nem szeretünk mosogatni vagy beágyazni, de végezzük mégis, mert kötelességünk, ugye? Minden dolgodat. Tehát a hit általi megigazulás nagy törvényét írta be a Teremtő így a testünkbe, lényünkbe, hogy ingyen kegyelemből tartatunk meg és váltatunk meg. Érdekes törvény. Azt is megfigyeltem, hogy az Ószövetségben, a Bibliában a Teremtő körülbelül másfél hónapot jelölt ki Izrael népének arra, hogy elvonuljon az otthonából és elmenjen Jeruzsálembe a templomi ünnepekre, és mint egy körülbelül másfél hónapot távol kellett tölteni otthon. Hát nem tudom, hogy a mai világban ezt hogy gondolnánk, megszabott időszakonként, ugye? És Isten azt mondta, ha eljöttök és tiszteltek engem, megáldom a ti terméseteket. Napi szinten is el kell az embernek csendesedni ahhoz, hogy egészséges legyen, hogy pihenjen. Dániel azt mondja a könyvében, hogy 3-szor vonult félre. Dávidról azt olvassuk, hogy 7-szer dicsérlek téged naponta. Heti szinten is szükség van nyugalomnapra, 6 napi munkálkodás után a 7. nap pihenő törvény. Jó néhány alkalommal próbálták ezt a törvényt megváltoztatni, 10 napos hetekre, ugye, vagy 7 napos hetekre, olyan értelemben, hogy mind a 7 napon dolgozni kell, egyik sem jött be, kimerültek az állatok, élőlények, hogyha így dolgoztatták őket, vagy az emberek. Még a sportolók is észrevették, egy Schwarzenegger, akinek nem sok köze van a Bibliához, még ő is észrevette az edzés programjában, hogy 6 nap után kell egy pihenő nap. És megjegyzem, a sportolók is akkor a leghatékonyabbak, ha verseny előtt 1 vagy 2 nappal nem feszítik meg magukat, hanem az izmaik töltődnek fel energiával, energiakészlettel. Évi szinten, mint említettem, a Biblia azt mondja, 7 évenként is jó lenne egy egész pihenő évet tartani. Hát persze, ezt már elfelejtette a világ, de képzeljétek, azt mondta a Teremtő, hogy ha 7. évben nem vetitek be a földjeiteket, megáldalak benneteket, és a 6. évben 2-szer annyi termés lesz. Kár is róla többet beszélni, mert a mai világ ezt úgy elfejtette, hogy az kár is róla beszélni. Isten a termőföldre is úgy figyelt, és arra is, hogy az emberek 7 évenként egy kicsit az egész életüket gondolják át, és csendesedjenek le. Nagyon nagy jelentősége van a csendnek, a nyugalomnak. Erről lesz egy kis hangosított diavetítésünk. Éppen csak megemlítek néhány törvényszerűséget. Az egyik az, hogy 3 féle fáradtság van, amit ki kell pihennünk. Az egyik a toxikus fáradtság, hogyha megbetegszünk. A betegség tulajdonképpen nem más, mint egy kimerülés, kifáradási szakasza a szervezetnek, amikor annyira rongáltuk, betegítettük rossz ételekkel, rossz életmóddal a szervezetünket, hogy egyszer csak akut helyzetbe kerül, és erővel kezd harcolni, lázat kelt, stb. Pihennünk kell. Ágynyugalom szükséges. És a legjobb, ha szervezetünket pihentetjük, például az emésztőrendszerünket. Az emésztőrendszer 30-40%-át viszi el a test energiakészletének. Amennyiben nem eszünk, hanem böjtölünk, akkor ezt az energiát a szervezet a gyógyításra tudja fordítani. Ezért a legelső dolog, legalábbis én ezt teszem mindig, ha nagy ritkán előfordul egy évben egyszer, hogy mondjuk valami megfázás kezd környékezni, akkor az legelső dolog, hogy böjtölök. És forró fürdőt veszek, ugye? Sok vizet iszom, egy nagyot futok, kiizzasztom magam, ugye? És így tovább, másnapra szinte, mintha elfújták volna. Pusztán ennyitől. És pihen az ember. Igen, pihen egy fél napot, egy napot, és akkor a szervezet megújul. A másik, tehát ezt a fáradtságot így tudjuk kezelni. A következő a hipertónikus fáradtság, a szellemi fáradtság, amikor megterheljük magunkat szellemi feladatokkal, sok üléssel, nézéssel, gondolkodással, stb. Ilyenkor a legjobb tevékenység, rendkívül ingerlékenyé válik az ember ilyenkor, amikor kezd kimerülni, türelmetlenné. Ilyenkor a fizikai munka nagyon sokat segít. Váltott tevékenység. Egy jó izzasztó séta, mozgás, torna, rendkívüli mértékben felüdítő. És a hipotónikus fáradtság a következő, ami említése méltó, aminek az a lényege, hogy az ember fizikailag meríti ki magát, például, hogyha mondjuk egy héten keresztül túráztunk, és érezzük, hogy most már fáradtak vagyunk, ugye? Akkor pihennünk kell. Akkor jó egy napot, 2 napot pihenni. Megfigyelték azt is, mint a mozgásnál mondtam, hogy ha jól megterhelünk egy izomzatot, legalább 3 napig utána, vagy 2 napig minimum nem jó újra megterhelni. Tehát egy héten például egy izomcsoportot csak 2-szer szabad edzeni. Akkor biztosította az izom növekedést. Tehát most edzettünk ezen a héten, mozogtunk sokat, a lábizmaitok, csípőizmaitok és az egyéb járással együtt járó izmok nagy mértékben megterhelődtek, de fejlődtek is a pihenés fázisa alatt. Úgyhogy ha ezek után majd elmentek egy hét múlva újra túrázni valahová, meglepődhettek azon, hogy milyen jól bírjátok. Aztán mindenképpen szólni kell az alvásról néhány szót. Ugye Csalamy László már említette azt, hogy milyen óriási jelentősége van a melatonin termelésnek, ami összefügg az éjszakai alvás és a nappali tevékenység módjával. Minél többet vagyunk napfényen, annál több melatonin termelődik. És más egyéb hormonok is termelődnek, amelyek összefüggnek azzal, hogy üres a gyomrunk vagy a vékony belünk, ugye? Mert akkor, ha ez így van, akkor nagy mértékben termel a szervezet olyan anyagokat, amelyek a szervezet regenerálódását, gyógyítását segítik. Itt látjuk a melatonin termelést, a sötétségben kezd a termelődés erőteljesen növekedni, és éjjel 2-3 óra, 4 óra környékén addig van a tetőpont, utána csökken. Ezért a pihenésnél egyik törvény, hogy éjszaka, ha lehet, ne menjünk fényes helyre. A vécére, ha megyünk, akkor éppen csak derengő fényel menjünk ki, mint említettem is. És a kétszeri étkezést említette, de talán ennyire nem domborítottak idején, kidomborítanám, hogy ha például reggel 7-kor eszünk, és utána 8, 9, 10, 11, 12, 1, megvan a 6 óra, 1 órakor eszünk másodszor, és utána már nem eszünk, akkor jó tudni azt, hogy mondjuk a gyomor 4 óra alatt ürül ki, az étkezés pillanatától kezdve, a vékony mély pedig körülbelül 9 óra alatt ürül ki. Hát számoljunk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 órára üres a vékony bél. Tudjátok, milyen nagy dolog? Nincs emésztési tevékenység, mert a vastagbélben már nincs emésztés. Ott már csak a visszaszívása van a folyadéknak, a széklet besűrítése, továbbhaladása, stb. Bizonyos bakteriális folyamatok, de emésztés már nincs. És ha nem emészt a szervezet, akkor pihen. Regenerálódik, gyógyul, és ezek a bizonyos anyagok termelődnek. A kétszeri étkezés, Ellen Goodwight azt írja, 40 éven felül gyakorlatilag minden embernek már ajánlott lenne a kétszeri étkezés. Egy-két kivétel lehet csak szinte, és ő is így élt, nagy kort is ért meg, és egészségesen, és én is, amikor gyakorlom, amikor otthon vagyunk, igyekszünk így élni, akkor a közérzetünk messze, messze jobb, mint hogyha háromszor étkeznénk. Érdemes kipróbálni, nem beszélve arról, hogy a fölös kilóktól is megszabadulhatunk, az is sokat segít. Tudom, a vacsoráról nehéz lemondani, mert sokak szemében, gondolatvilágában úgy él a vacsora, hogy az egy mítikus alkalom, amit elhagyni főben járó értelmetlenség meg bűn, de egyik kedves barátom a szakdolgozatát az egyetemen arról írta, hogy milyen szokások voltak, táplálkozási szokások a népeknél, és hatalmas, gigantikus anyagot gyűjtött össze, több 500 oldalnyi anyagot legalább, és azt állapította meg, hogy az emberek egészen a 19. századig szinte minden népnél a természeti körülmények között egyszerű népi világban kétszer étkeztek. A gazdagok ettek kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, tízszer egész nap, ugye? Hamarabb is haltak meg, és betegebbek is voltak. Tehát komolyan megfontolandó ez a kérdés. Az alvásról is néhány szót. Az alvásnál, az alvás első órájában, főképp éjfél előtti fázisban a legmélyebb az alvás. Négyféle hullámot, agyhullámot különböztetett meg a tudomány. A REM, a zöld, az erőteljes szemmozgással járó, félig éber, álmodási szakaszban lévő állapot, a piros pedig a mély alvás fázisa. Évfél előtt mélyebb az alvás, majdnem kétszer mélyebb legalább, mint az évfél után, és a mély alvás fázisában dolgozik a szervezet nagyon intenzíven, a gyógyító tevékenységét, pihentető tevékenységét kifejti, a zöld fázisban pedig ugyan a tudósok vitatkoznak, és nem tudják pontosan, mi történik, de arra gondolhatunk, a józan eszünk talán azt diktálja, hogy az agyunk ilyenkor álmodunk, és fiókolja az ismereteket. Nagyon sok minden értelemben rendezi, rendszerezi, hogy mi az, amit van értelme felszínen tartani, mi az, amit el kell raktározni. Mert mindent megjegyez az agyunk. Amit egyszer láttunk, hallottunk az életben, azt mindent megjegyez. Bámulatos módon, különleges módon elő lehetne bányászni az agyunkból az emlékképeket, ha figyelnénk arra, vagy koncentrálnánk. És ezzel a millió információval, amit beszedünk ugye, a világból, hát nem lehet mindent felszínen tartani, ez értelmetlen. Rendezi az agyunk. Abból gondolják, hogy ezt teszi, mert amikor megsértik ezt a REM fázist, próbálták kísérletekkel, végeztek ilyen kísérleteket, hogy mindig a REM fázisban, amikor kezdett ez a szemmozgás, gyorsan felébresztették a pacienst. Aztán jött a következő megint. Egy éjszaka 200-szor kellett felébreszteni. És amikor nem engedték, hogy a REM fázis bekövetkezzen, akkor a másnap zavart volt az illető. Koncentráló képessége, agyműködése, döntései zavartak voltak. És Azért döbbenetes ez, mert a kávé, az alkohol, a cigaretta, a kóla és egyéb ilyenek a koffein megzavarják ezt a REM-fázist. Például az alkoholistáknál teljesen kiesik. És ennek mi az eredménye? Amikor például nem isznak, megzavart REM-fázis mit csinál, ugye? Követeli magának ezt a szakaszt, hirtelen ilyen álomkép, meg látomásszerű formában, delirium trémenszes formában képek jelennek meg előttük, félelmetes képek sok esetben. Egy korty alkohol mit csinál? Kioltja. És megnyugszanak. Igen ám. De hogyha egyszer le akar szokni, akkor jön a küzdelem. Ugye? Tudni kell, hogy a sok-sok megsértett fázis különben kimenyíti a szervezetet, megbetegíti, és az egész szervezet romlását segíti elő. Hát sok érdekességet lehetne mondani, talán néhány tanácsát zárnám a pihenés fázisát. Az alvásunkat úgy tökéletesíthetjük, hogy ha lehet, jó levegőn aludjunk, de ne hűvösben, sötétben, zajmentesen, amennyire lehet. Olyan ágyon, ami kényelmes, és felveszi a testünk formáját, ha lehetséges, egyenes gerincsel, nagyon fontos. Ha nem tudunk elaludni, akkor próbáljunk szép emlékképekre gondolni, illetve mechanikusan használni az agyunkat. Tehát ne azt mondjuk, hogy akkor számolok 268, 267, és így, ugye? Akkor rendkívül erőteljes koncentrációt igényel, nem ez jó. Még az se, hogy 1, 2, 3, 4, nem kell. 1. 1. Ne fárasszuk. Vagy kilélegzem. Vagy nem is mondok semmit, csak egyszerűen figyeljük a kilégzésünket. És mikor figyeljük, akkor a légzés elnyúlik, lecsendesedik. Ugye az alvó embernek a légzése az úgy néz ki, hogy... Ha tudjuk, hogy így lélegzik egy alvó ember, fel kell vennünk ezt a légzést. Én amikor nem tudtam aludni, akkor felvettem ezt a légzést, és mi következik? Egy-két perc múlva már aludtam is. Ugye, tehát segíthetjük ezzel is. Ha nem megy ezek után sem az alvás, vagy rendszeresen nem megy, akkor langyos fürdővel, langyos folyadékkal, teával segíthetjük az idegeink megnyugvását. Ha idegrángásaink vannak, mert az is előfordul, akkor lehetséges, hogy kalcium hiányunk van. Érdemes tudatosan ellazítani, megnyugodni. Azt is lehet ilyenkor, hogy megfeszítjük az izmainkat, mert a megfeszített izom, mint most már tudjuk, ugye, könnyebben lazul el. Feszülés után nagyobb a lazulás. Ezért szokták azt is csinálni, hogy alvás előtt egy jó erőteljes megfeszülés, és most aztán Yeah. Tehát ezeket lehet alkalmazni, de ha ezek után sem tudunk elaludni, akkor se ijedjünk meg a sötétben, csendben, nyugalomban. Egyrészt kérhetjük a Teremtőt, hogy segítsen pihenni, másrészt a csendben, sötétben töltött percek, órák is értékesek. Az is pihenés. Csak esetleg nem annyira intenzív. Mennünk kell tovább a következő alapelva. Táplálkozás. Hát nagyon sok mindent hallottunk ezen a héten erről, nem kívánom ezeket elmondani és elismételni. Minden esetre néhány gondolatot arról is szólnék, hogy a Biblia szerint nem csak fizikai kenyérrel, hanem lelki kenyérrel is él az ember, mint hallottuk. Az Isten igével, mint kenyérrel él az ember. Van lelki táplálék is. Az ember, ha csak a fizikai táplálékra összpontosít, lelkileg kiüresedik, éhezik. Az embernek nem jó éhesen lenni, jó lakottan kell lenni, ezért mondta Jézus, mint a kenyérrel, háromszor étkezünk általában, vagy kétszer. Jó ennyiszer elővenni az Isten igéjét, és gondolni rá, olvasni belőle, vagy igéket felidézni, mert ha az ember nem csak emberi gondolatokkal, hanem Isten gondolataival foglalkozik, akkor a lelke felüdül, és felemelkedik, és gyógyul. A Szentírásról Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem nem múlik el. Az ereje, az érvénye örökké valóságon keresztül. Tehát most képzeljük el, micsoda kiváltságunk van nekünk egyszerű embereknek, póri földi halandóknak, semmiknek, hogy olyan világgal érintkezhetünk a Biblián keresztül, ami örökké való. Ez nem örökké való, ami itt van. Semmi, gép, tűznek lesz fenntartva. De az Isten igéje örökké való. Azok a törvények, gondolatok, amik benne vannak, az örökké való Istennek változhatatlan törvényei. Ez rendkívüli dolog. Ilyen ajándékunk nincs még egyezen a világon. Éljünk ezzel a kincsel. Aki ezzel él, gyógyul. Ez valódi táplálék. Jézus mondta is, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, annak nincs örök élete. Ezzel azt fejezte ki, kérdezték a tanítványt, de hát hogyan eheti meg az ő testét? Hát hogy nem ehetjük meg, nem értjük. És ő kifejtette, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Azt kell magunkhoz vennünk, a beszédét, az élet példáját, a tanításait, mint ahogy a táplálékot mi magunk esszük meg, helyettünk nem ehet más, mert a saját testünk, a saját szánk, a saját emésztőrendszerünk tudja csak befogadni a táplálékot, és a sejtünk, testünk energiájával változtatni. Helyettünk nem lehet lelki életet élni másnak. Nekünk kell kézbe venni a Szentírást, és kinyitni. Nagyon érdekes, sok embert ismerek, akik éveken keresztül hallgatják a Bibliáról szóló előadásokat, és soha nem olvassák személyesen a Bibliát. Nem is fejlődnek lelkileg egy jottányit sem. A Biblia ismeri ezt a jelenséget, és azt mondja, mint szerelmeskedő énekként hallgatják, de nem hat rájuk, és nem változtatja meg őket. Mert nem eszik, mert nem veszik a szívükbe, nem válik a rész, életük részévé, mint ahogy mondta tegnap Csalmi László, hogy el kell dönteni, hogy az szerint fogok élni. Hát egy házat eladni egy ige miatt, hát nem tudom. A világi emberek azt mondanák, hát megbolondult. Én is emlékszem rá, amikor az igéből megértettem azt a gondolatot, 18 éves voltam, kedves fiatalok, pályakezdő fiataloknak mondom, akik keresik a helyüket, hogy azt mondta, hogy ne aggódj az étel és az ital felől, meg a ruha, meg a lakás felől, hanem keresd először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néked. Kiszámoltam, hogy tanár akartam lenni, a tanári fizetésből 200-300 évig kellett volna félretennem a teljes fizetésemet, hogy lakásom legyen. Hát kiderült, gondoltam, hát nem is fogok annyi ideig élni. Tehát elhatároztam, hogy tehát én nem fogok spórolni lakásra, meg autóra, meg ilyesmire, hanem helyette keresem inkább Isten országát. És pontosan ezt tettem. És Isten beváltotta az ígéretét, mert amikor lakás kellett, lakást adott, amikor autót, autót adott, amikor terve volt velem, akkor olyan helyekre vitte, amit álmomban nem gondoltam volna, eljutottam Ausztráliába, meg Amerikába, nem mintha az én érdemem lenne. Ezek mind külön ajándékok voltak. A kisujjamat nem mozdítottam meg érte. Mert azt mondta Isten, keresd először Isten országát. Ilyen ereje van az igének, ha egy mondatát komolyan vesszük. Pilinszky János azt mondta, hogy nem sokat értek a Bibliából, de egy-két mondat talán megérintett, de az már elég, hogy az életemet megváltoztassa. Sok mindent lehetne erről elmondani, az ige távlatairól, szépségeiről, rejtéreiről, de hát ebben most nem mehetünk bele. Erről szó volt, talán csak érdekességként a statisztikát hagy vetítsen be, hogy érezzük az ösztönzését annak, hogy igen, komolyan foglalkoznunk kellene a táplálkozással és az életmóddal. Európai országokat látjuk, az összes európai országot, és Magyarország a legutolsó. A magyar ember él a legkevesebb ideig Európában. Tehát magyarok, mi valamit nagyon elrontottunk az életben. Úgy látszik ez a himnusz, mert eleve a himnusznak tényleg nem akarok senki se kritizálni, Kölcseit aztán végképp nem, hiszen tisztelem őt nagyon, és hát a himnuszunkat is szeretem. De valahogy eltalálta a magyar sorsnak és a magyar gondolkodásnak a tragédiáját. Ez a bús magyar sors, ugye, ami Tornyai meg is festett festményén. Hogy mi olyan busongó, panaszkodó nép vagyunk, és emiatt az életünk is olyan. És rosszul is látjuk a dolgokat. Az életmódban, a világon az elsők vagyunk hátulról. Tehát ezen komolyan el kell gondolkodnunk, hogy hogy juthattunk idáig, hogy rákos megbetegedésekben, halálozásban, öngyilkosságban, cukorbetegségben, elhízásban, az elsők között vagyunk a világon, szinte minden területen. Hát többre kellene becsülnünk magunkat és a nemzetünket, hogy ne ilyen tragikus helyzetben legyünk. Sok mindent lehetne elmondani, nem kívánok belemenni. Ez a 8 alapelv, ez az a levél, amit Csalamy Lászlótól kaptam. Itt írja le az amerikai szenátus, az Egyesült Államok kongresszusa, a képviselő háza, vagy nem is tudom, hogy lehet pontosan lefordítani, hogy a 8 alapelv, a New Start program, nem tudok felnyúlni oda, a New Start program az, ami a világon az elsők között a legjobb programot ajánlja a szív- és érrendszeri betegségek gyógyulásában és helyreállításában. Ez óriási dolog, mert ebben halnak meg a világon a legtöbben, főképp a civilizált országokban. Érdekességként, Laci, csak épp megemlítetted, de hagyj mutassam meg ezt az ábrát. Egy betegről van szó, akinek az összkoleszterin szintje egy szívinfarktus után 8,5 volt. Elment hozzá, az orvosok mindenféle gyógyszerrel próbálták leállítani ezt a magas szintet, hiszen bármikor szívinfarktust kaphat. Egy hónapra komolyan vette, amit mondott a Laci, növényi táplálkozásra tért át, és egy hónap múlva lement 3,6-ra körülbelül. Itt nem pontosak a dátumok, de a lényege az, amit mondok, egy hónap alatt lement 3,6-ra a koleszterin szintje. Visszament hozzá, és azt mondta, hogy csak egyszer hagyjak egy héten húst. Mindenki vasárnap csirkét eszik, csak egyszer. Szóval nézd, ez a szabad ember, nem tudom megakadályozni. Evett. Már egy hónap múlva, nem csak 9.-7-én, egy hónap múlva felment 7,8-ra a koleszterin szintje. Nem is szólt semmit, Laci, és akkor azt mondta az ember, nem kell mondani a semmit, tudom, mit kell csinálni. Visszaállt, és 3,4-re lement a koleszterin szintje. És azért mondom, mert nagyon sok embertől hallottam, hogy hát csak egy kicsit ebből. Én helyesen élek már, csak egy kicsit ebből eszem, csak egy kicsit abból eszem, csak egy kicsit abból eszem. Hát magyarul nem változtatott semmit, csak hát egy kicsit eszik belőle. De ez a kicsi pont elég ahhoz, hogy a már megtisztult szervezet, amikor beviszi azt a kicsi rosszat, körülbelül 10-20-szor annyi mérget fog abból felszívni, mert annyira megtisztult a szervezet. Tehát sok értelme nincs. Akkor vagy változtatunk, vagy ne változtassunk. Igazából a konkrét határozott döntések visznek előrébb. Őrula készítették, nincs itt, de hát azért bemutathatom ezt az ábrát. A Weimar intézetben csináltak egy kardiológiai vizsgálatot, amelyen a nyaki aortának a tisztaságát mérték, és egy átlagos életmódot folytató 10 éves amerikai gyermeknek megfelelő az érrendszerének a tisztasága. Illetve egy fit, azaz edzett 30 éves embernek megfelelő az állapota, körülbelül 45-50 éves kora környékén. Tehát azért nem akármilyen arány, nem? Ezzel az életmóddal, amiről tegnap beszélt, és mi beszélünk, érte ezt el. De én is, amikor emlékszem, 10 évvel ezelőtt bementünk Hencidára az életmód központra, vért vettek, rám nézett az orvos, nem beszéltem egy szót, sem is értek románul. Azt mondja, maga másképp él, maga vagy versenysportoló, vagy a 8 alapelv szerint él. Hát mondom, az utóbbi. Mert 3,4 volt a koleszterin szintem, nekem is. Tehát ennek tényleg hatása van. Tényleg óriási hatása van, és az alatt a 10 nap alatt, amíg ott voltunk, amikor másodszor vért vettek, és letették a két lejtet egymás mellé, mindenkinél kivétel nélkül, aki azt az ételt tette, és azt tette, amit mondtak az orvosok, azoknak mindenkinek kivétel nélkül a trigliceride szintje javult, a koleszterin szintje egységekkel javult, két egységgel. Három egységgel javult a koleszterin szint, a vércukorszint normalizálódott. Ha csak ezt a hármat említem, döntő az egészség szempontjából. Sok mindent lehetne elmondani, engem a legjobban az döbbentett meg, és a mai napig is ez döbbent meg, talán csak ezt említem meg, hogy a teremtő, amikor az embert megteremtette, megmondta, hogy mit tegyen. Azért erre szerintem érdemes figyelni. Ismerjük az igét. Néktek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eredeletek. Ehhez még később társult a mező növénye, ami tulajdonképpen a zöldségfélék, és a rendszerét itt látjuk, a gabonafélék, gyümölcsök, hüvelyesek, olajos magvak, diófélék és a zöldségfélék. Ezek azok, amelyek az ember számára a legjobb táplálékot szolgáltatják. Emlékszem rá, hogy mindig újra és újra megdöbbenek, ez egy mondat a Bibliában, körülbelül vagy másfél mondat. Hát legalább 20 könyvet olvastam a táplálkozás tudományról. A dr. Neil Needley írt egy 800 oldalas, gigantikus munkát, 20 évnyi összefoglalást a Loma Linda Egyetem kutatóorvosa a Döntő Bizonyíték című könyvvel. És könyvek sokassága tömege ír erről a kérdésről, és arra döbbentem rá, hogy ez az egy mondat, vagy másfél mondat, amit a Biblia ír, ezt nem lehet felülmúlni. Ennek az érvénye, hatóereje olyan nagy, hogy írhatnak róla 100 könyvet, az eredmény akkor is ugyanaz, ez a legjobb. Számos embert ismerek, akik halálos betegségből gyógyultak meg úgy, hogy amikor jött a betegség és kirobbant, és mondták az orvosok, hogy még van egy-két hónap vagy halál, áttértek, életmódot változtattak, így étkeztek, és meggyógyultak. Gimnáziumban is egyik kollégám végigcsinált egy 40 napos böjtöt, zöldséglevet ivott, és meggyógyult. Azóta már 20 éve él. Tehát ennek tényleg hatása és ereje van. Sok mindent lehetne elmondani, nem kívánok ezekbe belemenni. Az arányokról, a lukképző ételekről, az ételtársításokról. Talán csak ez az ábrát még bevetítem, aztán megyünk tovább, hogy ez az arány egy irányadó, kezdeti lépésnek nagyon jó támpont. 50-50, durván 50-50 százalék gyümölcsöt, illetve zöldséget fogyasszunk, de reggel, illetve délbe. Aztán ezt fel lehet vinni 75-80 százalékra. Gabonafélékből 30-36 százalék, és olajos magvakból 10 százalék. Ugye a nehézségi fok. Minél nehezebb az étel, annál kevesebbet kell belőle fogyasztani. Persze ezt hát nem lehet így kiméricskélni, de azért a saját szemünkkel is látjuk, hogy körülbelül mi az az arány, és érezzük az emésztésünkön, ki lehet próbálni, hogyha sok nyerset eszünk, kevés gabonafélé és még kevesebb olajos mag, akkor jó az emésztésünk.